Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk második részében a Richter került terítékre, amely a hét elején tette közzé negyedik negyedévi gyors jelentését, illetve a 2021-es eredményeit. Üdvözlöm telefonvonalban Miró Józsefet, az Erste befektetési ZRT stratégáját. Szervusz, Józsi!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Természetesen a Richter háborús kitettségével kell kezdenünk. Boks Erik, a cég elnöke, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban elmondta, hogy a Richter már két orosz válságot élt át. 2013-ban az orosz és az ukrán forgalom összesen már megközelítette az 50%-ot, mármint a Richter árbevételének 50%-át, mostanra összesen ez 20%-ra csökkent. Ez egy megnyugtató hír? Mit gondolsz?
Hát valamennyire nyilván megnyugtató, de azért olyan nagyon nem. Tehát azért még mindig 20% ugye a kitettség. De hozzáteszem, hogy azért ugye a gyógyszergyártás az olyan szempontban speciális, hogy általában azt nem szokták érinteni a szankciók. Tehát egy humanitárius okokból, bár ugye tudjuk azt, hogy biztonsági okokból meg nem támadunk atomreaktort, mégis megtörtént. Ettől függetlenül itt azért inkább ugye az európai szankciókra kellene felkészülni, de ilyen szempontból ugye nem, valószínűleg ez nem fogja érinteni a Richtert. Ugyanakkor viszont meg azt azért látni kell, hogy a rubel árfolyam mozgásai azok érinthetik negatívan, de ugyanakkor ugye itt két dolgot kell megjegyezni. Az egyik dolog az az, hogy azért most már a dollár kitettsége nagyobb a Richternek, és általában, hogyha ilyen bajok vannak, akkor a dollár erősödni szokott, tehát tudja kompenzálni a rubelnek a gyengülését. Ez az egyik tényező. A másik tényező, hogy amúgy a Richter hosszú idő után pont tavaly elkezdett fedezeti ügyleteket kötni, tehát most belátható ideig fedezve van az orosz árbevétele. Ugye egy probléma még lehet, hogyha esetleg elveszíti a konvertibilitását a rubel, akkor egy kicsit megnehezedhet az átváltás, illetve még a másik dolog, hogy a fizetőképes kereslet, hogyha nagyon erősen sérül, az is kihatással lehet, bár ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyógyszerek esetében szintén kereslet rugalmasság van, hiszen hogyha beteg vagyok, akkor ugye beveszem a gyógyszert, és nem feltétlenül az árát nézem, de ez azért nem teljesen igaz, pláne ugye a fogamzásgátlók esetében, tehát azért sérülhet ez az árbevétel. Minden esetre azért azt kell, hogy mondjam, visszatérve a kérdés, az eredeti kérdésedre, hogy az, hogy most már csak 20%, és most azért ez egy kicsit zárójelbe teszem, a kitettsége vagy az árbevétele, ami Oroszországból, és hozzáteszem, hogy Ukrajnából jön, ez azért megnyugtató ahhoz képest, hogy még néhány évvel ezelőtt is 30% volt.
Van egy másik probléma is, vagy lehet, ugye, hogyha a SWIFT rendszerből kizárják ugye azokat az orosz bankokat, amelyek átutalnak a Richter számára bevételt, vagy amelyen keresztül a Richter számára utalnak át bevételt. Ezt nem látod egy komolyabb veszélynek, vagy ezt meg lehet oldani más módon?
Hát ugye ez úgy néz ki, hogy Oroszországban rubelben van az elszámolás, és ugye a Richternek a helyi cégekkel rubelben számol el, tehát azt gondolom a helyi bankok meg fogják tudni oldani, és ugye ez nem is egy nemzetközi elszámolás, ugye az SWIFT az alapvetően ugye a nemzetközi elszámolásra jött létre a legjobb tudomásom szerint. A másik dolog pedig, hogy most mondok...
Na de haza kell utalni ezt a pénzt valahogy, nem?
Igen, és erre mondok egy profán példát, hogy ott van az OTP-nek a leányvállalata, ugye az orosz leánya az OTP-nek, azt azért nagy valószínűséggel nem fogják levágni a SWIFT-ről, mert ugye szelektíven vetik ki különböző orosz bankokra ezt a SWIFT-ből való kizárás opciót. Én azt gondolom, hogy az OTP nem fog ez alá esni, tehát akkor például az OTP-n keresztül tud utalni pénzt majd Magyarországra. Ugye tényleg a probléma az az lehet még, hogy a rubel esetleg valamilyen okból elveszíti a konvertibilitását, és akkor egy kicsit megnehezedik az élet, hogy a rubel bevételeket...
Hogy váltja át, igen, hogy hozza haza.
Hát, euróra, forintra, stb.
Jó, azért én úgy gondolom, hogy Ukrajnában a vásárlóerővel komoly probléma lehet. Hát egyrészt ugye hát kivándorolnak az emberek, hát a lakosságnak mondjuk 5-10%-a kivándorol, ugye az vásárlóerővesztés jelent. Másodszorban pedig tudom, hogy ugye gyógyszerre az ember természetesen elsőként költ, de hát hogyha nincs pénz, akkor mindenből kevesebbet költ.
Igen, Ukrajnában már amúgy is visszaesés volt, mert az év első 3/4 évében is ugye 2,2%-ra esett vissza a teljes csoporton belül az árbevétel, és hát ez az én hibám, nem néztem meg, hogy az éves hogy alakult, de nagyjából e körül, tehát 2-3% körül. Én az, és teljesen igazad van, amit mondasz, ettől függetlenül azért, tehát hogy éppen ezért ez valószínűleg van a rettenetesen nagy érvágást nem fog okozni neki. Nyilván most visszaesik nulla közelében be az árbevétel, vagy jelentősen esik a harci események közepette, bár hozzá kell tenni, ugye, hogy az ország egy részét érintik a harci események, egy másik részét kevésbé, de még egyszer mondom, igazad van.
Tehát legalábbis jelenleg még nem érintik.
Igen, hát ugye azt szokták mondani, hogy, vagy azt lehet mondani, hogy azért nagy valószínűséggel nem is akarja, és nem is tudja majd elfoglalni teljes Ukrajnát Oroszország, vagy ha valamit is tud, akkor csak átmenetileg, mert sokkal nagyobb hadsereg kellene hozzá, mind területarányosan, mind lakosságszám tekintetében, tehát ugye például, hogyha meg akarná szállni huzamosabban, akkor én úgy számoltam, hogy nagyjából legalább egy 200 ezer fős hadsereget kellene ott állomásoztatnia, és ugye most is, akik támadnak, olyan 190 ezer körül vannak, de hogy ez azért elég nagy költséget róna Oroszországra, tehát hogy ennek azért kicsi a valószínűsége, de mondom még akkor is, hogyha a legrosszabb esetet nézzük, és levágjuk teljesen Ukrajnát, akkor az sem lenne azért olyan, nem örülnénk neki, de nem lenne olyan nagy vérveszteség.
Még egy szempontot azért fölvettek. Elképzelhetőnek tartod, hogy Magyarországot, vagy a magyar gyárat, vagy a magyar kereskedelmi kirendeltséget, illetve a Richternek a kint lévő kitettségét, vagy a kint lévő szervezetét ilyen ellenségesnek nyilvánítsák, és valami ilyen módon, ilyen kvázi viszont szankciókkal sújtsák?
Hát előfordulhat, nem... Igazándiból nem tartom ezt olyan nagyon valószínűsnek, de nem valószínűtlen esemény.
És ugye mert ez az igazi kockázat.
Igen, ezzel is számoltunk, és akkor megnéztük, ugye, hogy mennyi tőke van bent, mennyi tőkével van bent a Richter ezekvel a, illetve Oroszországban egészen pontosan most az ukránt, azt nem tudom megmondani, azt nem néztük meg, mert ugye Oroszországban már amúgy volt arról szó, hogy esetleg államosítanák a külföldi cégeket, és akkor ugye ezt...
És a gyártókapacitása is van a Richternek, ugye?
Igen, 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 van neki, de ugye ez egy tablettázó csomagoló üzemről van szó. Tehát ugye maga az üzem, annak a saját tőkéje 2020 év végén, ugye az éves jelentés alapján, az 17,7 milliárd forint volt, és van még egy kereskedő cége, meg van még egy harmadik is, ami pici, de a kereskedő cég az olyan 1,2 milliárd tőkével rendelkezik, vagy ilyen marketing cég.
Ezt milyen devizában mondtad?
Ez forint, tehát 20 milliárd forint. Na most ugye a tavalyi évben csinált a netto profit volt összességében 139,6 milliárd forint, tehát ott érezzük, hogy ez nem olyan sok, tehát hogyha részvényenként nézzük, akkor hogyha ez eltűnne, akkor ez kb. Körülbelül 100 forintot jelentene. Nem tudjuk, hogy van-e anya és leány vállalata között valami egyéb finanszírozás, meg hogy milyen értéken vannak nyilvántartva ezek a, ez az eszköz, ez a, ez a, ami a saját tőkéje a, ennek a vállalkozásnak. De azt kell, hogy mondjam, hogy nagy valószínűséggel olyan rettenetesen nagy hatással, tehát még egyszer mondom, nagyjából ilyen 100 forintos hatást lehet kalkulálni részvényenként.
Na most akkor fölteszem az 1 millió dolláros kérdést. Lehet-e most megállapítani egy fair értéket a Richterre a jelenlegi helyzetben?
Hát olyan értelemben lehet, hogy egy tollig. Tehát, hogy nálunk ugye pont a háború előtt jöttünk ki egy értékeléssel, és akkor, ha jól emlékszem, 9350 forintra csökkentettük a célárunkat, különben ilyen 9900 forint környékéről. És hát azt azért el tudom mondani, mindenféle szabály megsértése nélkül, hogy azért a jelenlegi árfolyam, ami ilyen 7100 forint körül van, ez már túlzott reakciónak tűnik minden tekintetben, vagy majdnem minden tekintetben, hiszen olyan dolog is bekövetkezhet, amit talán el se tudunk képzelni, de azért nagy valószínűséggel ez már nagyon-nagyon-nagyon túlzott reakció.
Tehát túladott, reakció. Magyarul túladott a Richter, mint részvény? Úgy értékeled?
Igen. Tehát ugye a normál esetben 9300 körüli célárfolyamunk van, ez a 12 hónapos fair érték amúgy, és ugye ez most csökken valamennyivel, ugye az előbb mondtam egy lehetőséget, hogyha államosítják mondjuk az orosz eszközöket, aminek kis valószínűséget adok, a 100 forint, de nyilván, hogyha cashflow alapon értékelném, akkor valószínűleg ez egy picit több lenne, ugye nem tudjuk, hogy pontosan onnan mennyi profit származik, mert ilyen megbontást nem ad a Richter, és ugye Ukrajnából sem tudjuk, hogy mennyi, de hogyha mondjuk az árbevétellel lenne arányos a profit, ami onnan jön, akkor azt lehetne mondani, hogy akkor az egy ha a teljes cashflow-t elveszítené, akkor az egy 20%-os veszteség lenne, de hát ennek meg ugye az épp előbb magyaráztam el, hogy szerintem elég kicsi a valószínűsége. És különben a cég is úgy kalkulál, hogy ami bevétel kiesés lehet Ukrajnában és Oroszországban az idei évben, azt a nyugat-európai és az amerikai növekedés, na hát meg a világ egyéb részein, mert most már azért tényleg kezd igazán multinacionális céggé válni a Richter, bár ugye még a világ többi részén az árbevétel azért relatíve picit, de most már szinte mind Ausztráliától kezdve mindenhol ad el gyógyszereket, régen is adott el Japánba, stb., de most már tényleg azért mindenhol ott van, úgyhogy a világ többi része azt tudja kompenzálni, és itt mondom még egyszer, elsősorban Európa és az Egyesült Államok, azt a kiesést, ami Oroszországból és Ukrajnából jöhet.
Egyébként ugye ezt Orbán Gábor vezérigazgató is megfogalmazta, hogy elképzelhető, hogy az árbevétel elérheti euróban számolva ugye a tavalyi évi szintet 1922-ben, viszont hozzátette, hogy az üzemi eredményben nem fogja tudni elérni a 2021-es. Tehát azért a profit magyarul csökkenni fog, ugye?
Hát igen, de erre szoktuk azt mondani, hogy ez sem egy olyan... Tavaly, amikor ugye nem volt Oroszország esemény, akkor is ugye adott előrejelzést a Richter, akkor egy pár százalékos árbevétel bővülést prognosztizált, és az, amit megadott operatív marzsnak, ugye mindig tudjuk, hogy nagyon konzervatív, az is nagyjából azt mutatta, hogy az operatív eredménye az elmaradhat az előző évhez képest. Hát ehhez képest ugye majdnem 18%-kal lett jobb az üzemi eredménye a tavalyi évben, mint az előző évben. Én most különben ezt az előrejelzést, amit kaptunk a Richtertől, a Richter korábbi előrejelzéseihez képest Még egy kicsit azt mondanám, hogy most egy kicsit optimistának tűnik, tehát hogy mi egy kicsit ennél jobban aggódunk, úgyhogy ilyen szempontból azért örültünk, hogy megnyugtató volt a menedzsmentnek az előrejelzése, és én azt gondolom, hogy ha belátható időn belül konszolidálódni tud a helyzet, itt a háború fronton, valamennyire Oroszországban is, akkor azt gondolom, hogy tényleg azért amúgy különben olyan nagy problémák nem lehetnek, de azt még egyszer mondom, hogy itt az idei év az amúgy meg rekord év lett, ezt nem mondtam ki az előtt.
Mármint a tavalyi év, a 2021-es,
igen,
ugye?
Igen, bocsánat, úgy értem, hogy a tavalyi év az rekord év lett, tehát soha nem látott, tehát erre a profitra nem számított emlékeim szerint, tehát ahogy így visszaemlékszem a többi elemző előrejelzésére is, nem számított senki ilyen nagy mértékű profitra, és nem csak a nettó profitról beszélek, hanem az üzemi eredményről is, tehát egy ilyen szituációban az, hogy kisebb operatív eredményt vár, én azt gondolom, hogy az nem egy olyan nagy csoda.
Végül beszélünk egy kicsit az osztalék várakozásról, illetve az osztalékról. Ugye az hangzott el, hogy figyelembe kell venni a történteket, de még bármit korai lenne mondani, ez egy ilyen elég, hogy is mondjam. Bármit lehet ebből kiolvasni. Mit gondolsz osztalékügyben? Mennyi osztalékot fog fizetni a Richter a tavalyi év után?
Hát ugye Boks úr olyasmit mondott, hogy ugye a Richter azt mondja, hogy 25-40% között fizeti ki a profit, 25-40%-át fizeti ki osztalékként. Tavaly különben nagyon nagyvonalú volt, mert 40%-ot fizetett ki. És azt is mondta Boks úr, hogy 25, de azért a 25% az valószínű. Ez ugye nagyjából 188 forintot jelent részvényenként. Ugye ez is egy 2,6%-os osztalékhozam a jelenlegi árfolyamok mellett, ugye most azért elég nyomott a részvényár, tehát ez olyan nagyon nem is lógna ki. Most nem emlékszem a tavaly mekkora volt, de szerintem nem volt, nem tért el ettől szignifikánsan az osztalékhozam, tehát ilyen nagy különbségettől nem lesz, nyilván akkor azt hiszem magasabb volt, de most nem emlékszem a pontos értékre.
Tehát te úgy gondolod, hogy minimum 25%, de ennél esetleg lehet több?
Hát, hogy őszinte legyek, én nem akarok találgatni. Én elfogadom azt, hogy mi az a minimum, amit Boks úr megfogalmazott, vagy a cég, és nyilván mivel azt mondták, hogy minimum, akkor én elfogadom, hogy ennyi valószínűleg lesz, és lehet, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor ennél több. De szerintem itt azért nem csak a Richter menedzsmentjén múlik, hanem az, hogy mi történik a világban, és azt most nagyon nehéz kiszámítani.
Azt hiszem, ez végszónak tökéletes. Köszönöm az elemzést Miró Józsefnek, az Erste Befektetési ZRT stratégiájának, és további kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom.
A műsor végéhez közeledve lényeges hangsúlyozni, hogy az elhangzott beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A műsor technikai elkészítésében ma Ballai Tamás segített. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Mindenkinek nyugodt estét kívánok.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.